Kedves gyülekezet, csak egy kisgyermeket láttam, ott van valahol hátul, de az egy kisgyermekhez is kell, hogy szóljon az Isten tisztelet. Ezt a bibliai igét szeretném idézni, a szelíd beszéd megtöri a csontot. Hát gondolom, te is tudod, hogy a csont az nagyon kemény dolog, és azt mondja, hogy a szelíd beszéd, ami pedig úgy tűnik, hogy olyan gyenge, olyan kedves, az mégis a csontot is meg tudja törni, ilyen kemény dolgot is, mint a csont. És az a kis történet, amit elmesélek hozzá neked, az nem bibliai történet, de nagyon jó szemléltetés. Én sem emlékszem már, hogy hol vagy mikor olvastam. Hát úgy szól ez a történet, hogy egy öreg bácsi ült a parkban egy padon, és egyszer csak egy kis fiatal fiú, az is oda ment a parkba, és a bácsi ott ült úgy körülbelül a park közepén, padnak a közepén, és ez a kisfiú így rászólt, na, menjen arrébb. Ugye, ha megkérdezem tőletek, hogy hát ez szelíd vagy kedves beszéd volt-e, mindenki tudja. A bácsi nem szólt semmit, hanem kedvesen azt mondta, hogy persze, tessék, foglaljál helyet, és arrébb ment. Aztán nézte, hogy az a kisfiú csak úgy ült a padon, hogy így összekulcsolt a kezét, lehajtotta a fejét, és rendkívül haragosan, morcosan ült ott. És akkor a bácsi egyszer csak megszólította, és kedvesen megkérdezte tőle, hogy valami bajod van, miért vagy szomorú? Akkor a kisfiúból kitört, hamarosan meg kell szöknöm otthonról, mert senki se szeret engem. Aztán mondta tovább, hogy a nagymamám kidobott egy sárgarépa miatt a konyhából, amit elvettem, a bátyám nem viselt csónakázni, akárhogy kérem, a nővérem nem ad festéket, pedig én is szeretnék festeni, és így jött ki belőle a panasz. És akkor azt mondta a bácsi, hogy tudod mit, ha én sugok neked egy varázsszót, és próbáld ki, ha ezt a varázsszót használod, akkor nem kell megszöknöd otthonról, és szeretni fognak téged. És akkor a kisfiú kezdett kíváncsi lenni, mondta a bácsi, gyere közelebb, és oda súgom a füledbe. Hát lehet, hogy van, aki hallotta ezt a történetet a felnőttek közül, nem tudom, de nem tudom, hogy te, Dávid, hallottad-e, de így hangzott ez a varázsszó, kérlek szépen. És a bácsi még azt is elmondta, hogy ezt úgy kell mondani, hogy a szemébe nézel annak, akinek mondod, és nagyon kedvesen és halkan szeriden mondod. Na, a kisfiú gondolta, kipróbálom. Hazament, a nagymamája fánkot sütött a konyhában, ott volt egy nagy vájlingban, sok szép piros fánk. Oda ment és azt mondta, nagymama, adjál nekem egy fánkot, kérlek szépen. A nagymama csodálkozott. Hát mi történt ezzel a gyerekkel? Ez olyan goromba szokott lenni. Oda jön, elkap egyet, és ehhez hasonlók. Aztán gondolta, használta varázsszó. Kipróbálja a testvérénél is. Az éppen a festékek ki voltak rakva előtte, festett, és mondta neki, hogy adjál nekem egy festéket, én is szeretnék festeni, kérlek szépen. Az is kerekre nyitott szemmel nézett rá, hát sose szokott ez a gyerek így beszélni, mi történt vele. Aztán délbe jött haza a bátyja, akkor gondolta, nála is kipróbálja. Mondta neki, hogy bátyus, vigyél el csónakázni, úgy szeretném, kérlek szépen. Arra is ügyelt, hogy a szemébe nézve kedvesen mondja. De akkor már megszólalt a nagymama is, meg a nővére is, ma olyan jó fiú volt, vidd el csónakázni. Hát a kisfiú még kiszaladt a parkba, hogy megköszönje a bácsinak a varázsszót, de a bácsi már nem volt ott. De ezt a varázsszót még bácsi korába se felejtette el, hogy így kell kérni, hogy kérlek szépen. És kívánom neked, hogy emlékezzél erre a bibliai igére, a szelíd beszéd megtöri a csontot. És ha ilyen szelíd beszéddel szólsz a testvéreidhez, játszópajtásokhoz, mindenkihez, akkor téged is szeretni fognak. Azt fogják mondani, hogy milyen kedves, kedves beszédű gyerek ez. Kívánom, hogy ilyen legyél. Kedves gyülekezet, ezután nyissuk ki a Bibliánkat, és szeretném olvasni a mai igehirdetés alapigéjét, János Evangélium a 17. fejezetének a 3. versét idézem. Úgy gondolom, hogy a legtöbben fejből is tudjuk, ez egy részlet Jézus úgynevezett főpapi imájából, amit atyához intézett az utolsó vacsora után, a búcsú beszédei végén, az akkori és mindenkori tanítványaiért. És azt olvassuk itt, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez az ige a Bibliának azok közé, a kiemelkedő, jelentőségű igéi közé tartozik, amelyek nagyon tömören mondanak valami nagyon mélységes és fontos dolgot. Érdemes átgondolnunk, hogy ez az egyszerű mondat, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust, mit is foglal magában. Tulajdonképpen megkapó, hogy az örök élet elnyerésének a lehetőségéről ilyen végtelenül egyszerűen beszél. Az az örök élet, az az örök élet elnyerésének az útja, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. De mielőtt erről beszélnénk, hogy mi ez az egyszerű út, előbb magánál az örök élet kifejezésnél is álljunk meg. Valóban érték az örök élet? Napokkal ezelőtt beszélgettem valakivel, és hát ő azt mondta, hogy hát én olyan közel vagyok a kereszténységhez évtizedek óta, de azt mondja, tudod nekem ezt, hogy örök élet, ez engem nem fog meg, nekem ez nem cél. Tudom, hogy a keresztényeknek ez a végcél, hogy örök élet, azt mondja, de hát én, nekem ez egyáltalán nem vonzó cél. Hát egyáltalán nem csoda, mert ha az emberek az örök életről úgy gondolkoznak, hogy a jelenlegi életnek a vég nélküli meghosszabbítása, akkor tényleg nem egy vonzó végcél. Márai Sándortól olvastam egy mondatot, ami így hangzott: a kereszténység perverz gondolata az örök élet. Hozzátette, hogy szörnyű lehet. Mert ő is csak ezt tudta, hogy hát úgy kell elképzelni az örök életet, hogy vég nélkül meghosszabbítva. Hát nem véletlenül mondja a 90. Zsoltár, hogy milyen ez a földi élet, senki se cáfolhatja a jellemzését. Azt mondja, mi napjaink 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Még tragikusabb mondatot találhatunk Shakespeare egyik drámájában, a Hamletben. Azt mondja Hamlet, hogy hát tulajdonképpen csak azért viseljük a jelen életnek a terheit, mert a halál egy ismeretlen tartomány, onnét még nem tért vissza utazó, hát akkor inkább küszködünk itt az életünkben, mert hát ha ott még rosszabb. Mert arról nem tudunk biztosat, és azt mondhatjuk, hogy így nem csoda, hogyha valaki nem tartja kívánatos végcélnek. Én azonban azt szeretném mondani, hogy az életünknek egyedül ez a célba érkezés adhat értelmet és kiteljesedést. Nem véletlenül olvassuk Péter első levele, első fejezet 18. versében, hogy Krisztus váltott meg minket, ami atyáinktól örökölt, hiába való életünktől. Mert az az élet, amit atyáinktól örökölünk, amit természetesen élünk, az egy hiába való élet. Ha nem jutunk el ehhez a végcélhez, ami az értelmet ad az egész életünknek, az életünk küzdelmének, és ami a valódi élet megismerését és kiteljesedését jelenti. Ha olyan igét keresek, amely talán a legtömörebben szól arról, hogy mi az örök életnek az értéke, akkor Péter második levele 3. fejezetének a 13. versét találom ilyennek, ahol azt írja az apostol: mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Ez azért örök, mert igazság lakozik benne, mert minden tekintetben igazság lakozik benne. és új jég és új föld. Még most is mennyi szépség van a természetben. De képzeljük el, hogy milyen az, amikor Isten újjáteremti, olyannak, amilyennek eredetileg megteremtette, amikor minden igen jó volt, amikor az édenkertet ültette az embernek. Aztán gondoljuk tovább, hogy olyan embereknek a közössége van itt, akik szintén igazak, mind igazak, mert az elméjükben és a szívükben van írva az Istennek a szeretet törvénye. Néha itt a földi életben is megcsillan, amikor olyan emberekkel vagyunk egy meghitt közösségben együtt, akikkel eszmeileg is egyetértünk, érzelmileg is közel vagyunk hozzájuk, az Isten ismeret összeköt bennünket, és Dávid is leírta az egyik Zsoltárában, mi jó, mi gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafia. De azért tudjuk, akad üröm is, akad tüske is, még a hívő embereknek a közösségében is, mert itt a földön még mindenki küszködik a maga természetével, a teljesen le nem győzött én középpontú természet, az könnyen csinál problémákat. De milyen lehet egy olyan közösségben élni, ahol mindenkinek az elméjébe és a szívébe van írva az Isten szeretet törvénye. Ezen felül azt mondta Jézus, olyanok lesznek, mint Isten angyala, és közvetlen közösségben élnek Isten angyalaival, mekkora az angyaloknak a tudása. És ezek az angyalok szolgáltak itt földi életünkben, és mi mindent tudnak rólunk, és a történelemről, és mindenről. És aztán ez még nem elég, mert azt olvassuk ugye a Biblia utolsó részében, Jelenések könyve 21. 22. fejezetében, hogy maga Isten lesz velük az ő Istenük, mert Istennek és a báránynak királyi széke itt lesz, és látják az ő arcát. Fel tudjuk ezt fogni, hogy milyen közvetlen közösségben lenni azzal az Istennel, aki a megtestesült, tökéletes bölcsesség, akinek végére lehetetlen a bölcsessége, akinek az erkölcsi jelleme tökéletes. Micsoda lehetőségek nyílnak itt a fejlődésre, a kiteljesedésre, az igazi boldogságra. És akkor a negatívumokat is húzzuk ki az egészből. Ugye az újjáteremtett földön nincs öregedés, nincs fáradtság. Az egyik szó ott a Jelenések 21.4-ben az helyesen így fordítható, hogy nem csak halál nem lesz meg fájdalom, nem lesz fáradtság. Milyen közellenségünk sokszor a fáradtság. És akkor gondoljuk meg, hogy nincs bűn, nincs kísértés. Ezek a küzdelmek teljesen kimaradnak. Tehát ez az igazi élet, amivel most küzdünk, az messze van az igazi élettől. Jézus azt mondta földi életében egyszer, a jó pásztor példázatában, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ebben benne van az, hogy amit most itt a bűn világában élünk, az nem is igazi élet. De ő azért jött, hogy nekünk azt az igazi életet, annak a valódi ajándékát megismerjük az újjáteremtett földön. És érdemes egy rövid pillantással azt is felmérni, hogy létezik-e alternatívája ennek, létezik-e valami más cél, egy olyan végcélja az emberi életnek, amire azt mondjuk, hogy ez érték, ez megéri küzdeni, ez kiteljesedés, ez katarzis. Hát ha egy rövid pillantást vetünk a kínálatra, akkor ugye van a szimpla materializmus, amely azt mondja, hogy hát ennyi az élet, humusz leszel, termőföld leszel, utódaidban élsz tovább. Egyszer Darwint megkérdezte egy orosz fiatalember, már idős korában, hogy hát ő feltétlen tisztelője volt Darwinnak, és kérdezte, hogy ha meghalt egy barátja, és hát szeretné megkérdezni, ha valaki elfogadja a Darwin tanításait, akkor mit gondolhat az eljövendő életről? És a Darwin válasza az volt, hogy ő maga nem hiszi, hogy valaha is volt valamilyen kinyilatkoztatás, és azt mondta, választani kell az egymásnak ellentmondó homályos valószínűségek között. Ennyi marad. Választani lehet az egymásnak ellentmondó homályos valószínűségek között a halál után ennyit lehet mondani, hogyha ezt az álláspontot fogadjuk el. És akkor, ha nézzük a világ, nagy világvallásokat, nem hiszem, hogy a Koránnak ez a testi gyönyörökben megrajzolt, élénk színekkel megrajzolt paradicsoma bárkit vonzana. Azért azt hiszem, hogy azon túl vagyunk, hogy ilyenekben, ilyeneket találjunk értéknek, vagy erre vágyakozzunk. Aztán ez ugye eleve kiesik, de nem járunk jobban akkor se, ha a két másik világvallásnak a megváltásról alkotott felfogásával találkozunk, mert ugye a hinduizmusban moksának hívják a megváltást, és azt értik rajta, hogy végre valahára kilép az ember az életkerékből, visszaolvad a brahmába, a minden egybe, tehát megszűnik az egyéni lét, és ez a tulajdonképpen a megváltás, a célba érkezés. Ugye a buddhizmus rokon a hinduizmussal, de azért nem ugyanaz. Ugye ők azt mondják, hogy az egész buddhizmus arra irányul, hogy a szenvedéstől való szabadulás. Tehát a végcélt eleve negatívumban határozzák meg, hogy a szenvedéstől való szabadulás. Úgy mondják, hogy ahogy a tengernek csak sóíze van, a buddhizmus erre az egyre irányul, és szenvedéstől való szabadulás. Ők nirvánának hívják a megváltást, és ez azt jelenti, hogy kialvás. És azt értik rajta, hogy a szenvedésünk a vágyak miatt van, és a vágyak kialvása az a megváltás. Hangsúlyozzák, hogy nem csak a halál után lehet, ebben az életben el lehet érni meditációval, különböző utakon, ezt el lehet érni, hogy kialszanak a vágyak, és akkor nem szenvedsz tovább. Ugye ilyen buddha szobroknak arra a különleges mosolyára gondoljunk, az a vágytalan megnyugvás. Én nem hiszem, hogy ezek közül, és nincs több, tehát a szimpla materializmus, ennyi az élet, nincs tovább. Világvallások ezt a három variációt kínálják, és akkor ehhez képest van a kereszténység, amely azt mondja, hogy új jeget, új földet várunk az ő ígérete szerint, ahol igazság lakozik, és örök életet ígér ezen az újjáteremtett földön, ahol igazság lakozik. Hát mindenki kérdezze meg magától, melyiket lehet úgy tekinteni, hogy értelmet ad az emberi életnek, és az emberi élet kiteljesedését biztosítja. És akkor nézzük meg azt, hogy ez szerint, az ige szerint, milyen úton lehet elnyerni az örök életet, milyen úton juthatunk el az életnek ehhez a kiteljesedéséhez. Érdekes, nem azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Önerőnkből úgyse tudjuk. Az Isten elkölcsi szintjének megfelelően. Azt sem mondja, hogy gyűjtsed a jó cselekedeteket. Mert ezek se, Isten nélkül, ezek is tele lesznek az önzés pacájával. Ahogy mondja az Ézsaiás könyvében, hogy minden mi igazságunk, amit önerőnkből létrehozunk magunkból, az még mindig csak olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Mert át van szőve, itt is, ott is, ilyen önző indítékokkal, hiúsággal, becsvágyal, öndicsérettel, valami biztos van benne, amiért nem tökéletesek ezek a jó cselekedetek sem, amit csak önerőből próbálunk magunkból kihozni. És akkor nézzük meg, hogy ezek helyett ilyen végtelenül egyszerűen fogalmazza meg, hogy hogyan lehet az örök életet elnyerni, hogy megismerni téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hát miért mondja azt, hogy egyedül igaz Istent? Ezen egyrészt azt érti, hogy az egyedül valóságosan létező Isten. Azt írja Pál apostol a Korintusi első levél 8. fejezetében, hogy vannak ugyan úgy nevezett Istenek, de valójában csak egy Isten létezik, akitől a mindenség, és egy Úrunk a Jézus Krisztus, aki által a mindenség. Tehát ő az egyedül létező, valóságos Isten. A másik jelentése viszont az, hogy egyedül igaz Isten, hogy az ő erkölcsi lénye tökéletes. Ugye a híres Mózes énekében, Mózes 5. könyve 32. fejezetében a 4. vers így szól. Mózes az élete tapasztalatai alapján így jellemezte Istent. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden útja igazság. Hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. És miért teszi hozzá szinte egy lélegzetre, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust? Azért, mert az Isten ennyire gondoskodott róla, hogy megismerhessük őt, hogy az ő fiát, aki az ő valóságának képmása és dicsőségének visszatükröződése, elküldte erre a világra, hogy nem csak a tanításaival, de a mindennapi életével, ahogyan emberként élte itt a Földön, azzal megmutassa nekünk, hogy milyen az Isten. Hatalmas dolog ez, hogy Isten emberré lett azért, hogy megismerhessük, azért, hogy az örök életnek az útját biztosítsa számunkra. De akkor most szeretném feltenni azt a kérdést, mit jelent igazán az, hogy megismerni Istent? Emberi viszonylatban is így van ez, ember és ember viszonylatában, hogy lehet valaki felől hallani, lehet valakit ismerni, és lehet valakit megismerni. Van különbség ezek között? Sajnos sok ember leéli az életét úgy, hogy csak hallott Istenről. Hallotta, hogy egyesek szerint van, hallott egyesektől ezt és azt, de csak hallott Istenről. És sajnos egész életében nem próbálja kideríteni, hogy tényleg létezik-e és kicsoda ő. Mások ismerik az Istent. Ismerik a kinyilatkoztatásból, a Szentírásból. Rengeteg ismeretük van Istenről. Nagyon szépen gyűjtöttek ismereteket, és szépen tudnak beszélni is róla, amit ők a Szentírás alapján Istenről ismernek. De van egy harmadik fok, megismerni. Van ilyen magyar mondás, közmondás, csak lakva lehet valakit megismerni, még ember viszonylatában is így van. És az Istent is csak közösségben lehet megismerni. És hogyan lehetünk Istennel valóban közösségben? Nem csak akkor, hogyha a Szentlélek által bennünk lakik, és vezérel minket. Tehát ez egy óriási különbség. És hadd kérdezzem meg, hogy mi most melyik kategóriában vagyunk. Feltételezem, hogy itt, akik jelen vagyunk, egyikünk sem abban, hogy csak hallottunk Istenről. Az valószínű, hogy a másodikban, hogy ismerjük Istent, nagyon sok mindent tudunk az igéből őróla, bizonyságot is tudunk róla tenni, de átléptünk a harmadik lépcsőfokra is, hogy megismertük az Istent. Lakva megismertük, közösségben megismertük, mert Jézus nagyon pontosan fogalmazott, az örök élethez csak az vezet, ha megismerjük az egyedül igaz Istent belső közösségben, a Szentlélek bennünk lakozása által ténylegesen. És én most szeretnék a Szentírásból felidézni egy szakaszt, ahol arról olvasunk, hogy szó szerint így mondja a Biblia, hogy megismerte az Istent. Tehát megtaláljuk ezt a meghatározást valakiről, hogy ő megismerte az Istent. De ha megmondom, hogy kivel kapcsolatban szeretném ezt olvasni, akkor gondolom, hogy megdöbbenést kelt, mert Manasséról mondja ezt a Biblia, hogy megismerte az Istent. És szeretném olvasni a Krónika második könyve 33. fejezetéből. Ugye itt előzőleg a 33. fejezet első részében egy rettenetes bűnlistát olvasunk, hogy ez a Manassé milyen volt, milyen iszonyú bűnöket követett el, annak ellenére, hogy apja Ezékiás egy mélyen hívő király volt. Tehát ha voltak bizonysága is erről, mondhatnám azt, hogy feltehetően ismert az Istent. Tehát nem csak hallott felőle, hanem sok ismerete is volt, hiszen Ezékiás fia volt, és egy komoly reformáció ment végbe Júdában akkor. És mégis azt olvassuk róla, hogy ő mindenféle bálványt tisztelt, Baált, az aserákat, sőt, ezeknek a kultuszát űzte az Istennek szentelt jeruzsálemi templomban. Azt is olvassuk, fiait átvitte, 6. versben, fiait átvitte a tűzön. Aztán azt olvassuk, jövendőmondást, varázslást, szemfényfestést űzött, ördöngősöket és jövendőmondókat szerzett, és sok gonoszságot cselekedett az Úr szemei előtt. És még a királyok könyvében azt is olvassuk róla, hogy sok ártatlan vért ontott, úgy, hogy Jeruzsálem mindenfelől megtelt vele. Hát ennél megrázó bűnlést, tehát nehéz elképzelni. Nem tudom, mindenki tudja, hogy Ézsaiás proféta is Manassé idején halt mártírhalált, és van egy utalás az írásban, hogy szétfűrészeltette. Ilyen kegyetlen halálra ítélte. Tehát nyilván mindazokat, akik még az ezékiási reform hatása alatt hát szóvá tették, hogy hova, merre megy, és inteni próbálták, vagy óvni próbálták, ezeket így elintézte. És még ezt is olvassuk itt, a 33. fejezetnek a 10. versében, és noha megszólította az Úr Manassét és az ő népét, de nem figyeltek rá. Hát én már ennél szörnyűbbet nem tudnék valakiről olvasni. És akkor hadd olvassam el, hogy hol szerepel az, hogy megismerte az Urat. Olvassuk tovább. A 11. vers, rájuk hozta azért az Úr az asszíriai király seregének vezérét, akik Manassét megfogták, és vasba verve megkötözték őt két lánccal, és Babilóniába vitték. Mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodott az Úrhoz, az ő istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Isten előtt. És könyörögve hozzá megkegyelmezett néki, és meghallgatván könyörgését visszahozta őt Jeruzsálembe, az ő országába. Most jön a döntő mondat. Akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Tehát ő megismerte, hogy az Úr az igaz Isten. Egy ilyen tapasztalat nyomán ismerte meg, és jutott most már közösségbe az Istennel, hogy a nagy nyomorúságban, mikor teljesen reménytelen volt a helyzete, egészen végül az Atyá Istenéhez fordult, és azt olvasom, hogy egészen megalázta magát, ez biztos azt jelenti, hogy elismerte, hogy eltért tőle, mi minden cselekedett szava ellenére, és könyörgött a segítségért, és akkor valami olyan dolog történt, amit az ókori állapotokat ismerve olyan hihetetlen. Az Istennek valami nagyon rendkívüli módon kellett beleavatkozni a dolgokba, mert hogy egy asszír király, aki legyőzött egy királyt, és az vasba verve elvitték, azt most visszamenjen a saját országába, ráadásul még a királyságát is visszakapja, és újra a trónra ültessen. Ez mondhatnám, hogy ha nem mondaná az írás, hogy itt az Isten cselekedett, ez hihetetlen. Érdekes az is, ezt szeretném még idézni ugyanebből a fejezetből, a 19. versből. Az ő könyörgése pedig, és hogy az Isten mind kegyelmezett meg néki, és az ő minden bűne és vétke ellenére azt mondja az, hogy magaslatokat épített, aserákat, bálványokat állított föl, minek előtte megalázta volna magát, ímé megvannak írva a hózai beszédei között. Hát nekem nagyon foglalkoztatja a fantáziámat ez a hózai beszédei. Csodálatos lenne, ha egyszer egy ilyen ősi kézirat előkerülne, mert nem csoda, hogy ezt a Királyok és a Krónikák könyvén kívül ezt még külön megörökítetett, mert ez egy rendkívüli történet volt. Egy rendkívüli történet, hogy hogyan könyörgött, milyen jó lenne tudni, hogy hogyan imádkozott, és milyen csodát tett az Isten, hogy visszamehetett az országába, és még Júda trónja is megmaradt számára. És amit szeretném a figyelmet fölhívni, hogy az Isten megismerése egy ilyen múlt után is micsoda változást tud hozni egy ember életében. Ugyanitt így olvasom, hogy mikor visszakerült, 15. vers, eltávolította az idegen isteneket és a bálványt az Úr házából, és minden oltárt, amelyet az Úr házának hegyén is Jeruzsálemben emeltetett, ő maga, kihányatta azokat a városon kívül. 16. vers, és megépítette az Úr oltárát, és áldozott rajta hálaadó és dicsőítő áldozatokkal. Nem felejtette el, hogy az Isten mit tett vele, azt mondja, áldozott rajta hálaadó és dicsőítő áldozatokkal, és megparancsolta Júdának, hogy szolgáljanak az Úrnak, az Izrael Istenének. Tehát az Isten megismerése, ha a közösségben megismerjük őt, lakva megismerjük őt, mert a Szentlélek bennünk lakik. Hogy mondta Jézus, hogy ő mit szeretne, milyen ajándékot akar adni az ő követőinek? Azt mondta, hogy a Szentlélek nálatok lakik, és bennetek marad. Így lehet az Istent igazán megismerni. És az akkora hatalom, hogy az embert alkalmassá tudja tenni az örök életre. Még egy ilyen múlt után, még ennyi ekkora eldeformálódás után is, mint hogy Manassé életében volt. Azt csak érdekességként említem meg, hogy ő igyekezett, amit csak tud helyreállítani az ő szörnyűséges életszakaszából, De például a fia, aki utána trónra került, ugye azt érzékeltet, amiben nem volt már ez túl hosszú idő, ami neki még hátra volt, de a fia Ámon szörnyű, gonosz utat követett megint, őnála már nem lehetett helyrehozni az apja rossz időszakának a következményeit, és két esztendő múlva megölték, mert maga is sok gonoszságot követett el, és ő is gonoszság áldozata lett. De az unokája meg Józsiás, ki tudja, az a Józsiás, akiről az van megírva, hogy amikor szinte még gyermek volt, már kezdte az Istent keresni, ki tudja, hát ha ő ismerte még a Hózai könyvét is, hogy a nagyapja az hogyan ismerte meg az Urat, meg a dédapja, az Ezékiás, az milyen hívő ember volt. Senki, ezek mély titkok, ezeket csak Isten országába tudjuk meg, és ő belőle pedig egy mélyen hívő reform királya lett Júdának. Ugye az utolsó, aki megerősítette őket a babiloni fogság előtt. Tehát én arra szeretnék rámutatni, hogy értsük ennek a szónak az értelmét, hogy megismerni az Urat. Ha mi kívülről tudjuk a Szentírást, és gyönyörű szépen tudunk róla beszélni, az még nem fog minket alkalmassá tenni az örök életre. Csak annak van olyan hatalma, hogy átalakítsa az emberi természetet, és minket alkalmassá tegyen az örök életre, ha megismerjük az Urat. És a Szentlélek által nálunk lakik, és bennünk marad. És hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy hát hogyan lehet ezt a tapasztalatot elnyerni, ezt is nagyon egyszerűen, mert Jézus azt mondta, hogy ha a földi szülők is szívesen adnak jó ajándékokat gyermekeiknek, mennyivel szívesebben ad az Isten szentelket azoknak, akik kérnek tőle. De csak ki fogja kérni? Azt fogja kérni, aki a szükségét látja. Amikor az emberben már ez egy olyan szenvedélyes vágy, és azt mondja, hogy Istenem, hát én ismerlek téged, én tulajdonképpen szeretnék az örök életre jutni, de itt bukdácsolok, és ennyi hibát követek el az életem, és nem tudok győzni. Hát te megmondtad, hogy milyen kiváltságot akarsz adni, hogy ha mi kérjük, akkor a Szent Lelked naponta vezérel. Ugye, Róma 8.14, akiket Isten lelke vezérel, ugye ez folyamatosságot érzékeltet, azok az Istennek fiai. És van ott egy nagyon szigorú és félelmetes mondat is, Róma 8.9, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Az még nem az Istennek az igazi megismerése. És az még nem tudja az embert felkészíteni az örök életre. És akkor még valamit hozzá kell tennünk, azt mondtam, hogy lehet elnyerni a Szent Lelket, ha kérjük. Ha mi nagyon akarunk győzni, ha a Krisztus áldozatára szeretnénk azzal válaszolni, hogy ez a kimondhatatlan áldozathoz méltó életet akarunk élni, hogyha mindenképpen szeretnénk az örök életbe jutni, és itt az életben teljesen Istennek tetsző életet élni, akkor fogjuk kérni a Szent Lelket. Ha beérjük egy langyos kereszténységgel, egy ilyen kétfelé sántikáló kereszténységgel, akkor nem fogunk eljutni erre a tapasztalatra. És még egy dolog kell hozzá, ugye a Szentlélek szent isteni személy, és érvényes rá az, ami mindhárom isteni személy, hogy bűnnel együtt nem lakik. Tehát készeknek kell lennünk feladni mindent, ami az Isten lelke késztetéseivel ellentétes. Tehát akkor úgy kell kérnünk a Szent Lelket, hogy akarunk hallgatni rá, akarunk engedelmeskedni neki, és mindentől meg akarunk szabadulni az életünkben. Semmihez se akarunk ragaszkodni, ami akadályozhatná azt, hogy mi Istent igazán megismerjük, és az örök életbe eljussunk. Tehát nem csodálatos az, hogy nekünk Isten ilyen könnyűvé tette, hogy az örök életre eljussunk? Mert semmilyen feltételt nem állított, hogy tartsd meg önerődből az összes parancsolatot, olyat sem állított, hogy annyi jó cselekedetet gyűjtsd, hogy már ne is történhessen más, mint hogy üdvözülsz, ezt sem mondta, hanem csak azt mondta, hogy az az örök élet, az az örök élet elnyerésének az úgy, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ugye emlékszünk rá, hogy mit mondott Jézus annak a samáriai asszonynak, aki érdeklődött, hogy hol kell az Istent imádni, Garizim hegyén vagy Jeruzsálemben. Azt mondta, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. És azt is mondta, az Atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Tehát nagyon fontos, hogy igazságban imádjuk. Ma nagyon sok keresztény azt mondja, ó, hát az nem lényeges, egyik így hisz, a másik úgy hisz, egyik ilyen életgyakorlat. Az a lényeg, hogy hisz az Istenben, és nem. Azt mondja, igen, kell, hogy nagyon ismerjük a Szentírást, amire azt mondta Jézus, hogy a te igéd igazság, mert csak akkor tudjuk igazságban imádni az Istent. De egymagában nem elég, hanem akik lélekben, és ez a Szentlélekre utal, akik a Szentlélek által közösségben megismerik Istent, akik engedik, hogy a Szentlélek vezérelje őket folyamatosan, akik félnek attól, ha ez a kapcsolatot valami hibájukkal, bűnükkel megszakítják, és azonnal kérik az Istent a bocsánatát, úgy, ahogy Dávid mondja az 51. Zsoltárban, hogy tiszta szívet teremts újra bennem, az erős lelket újítsd meg bennem, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, mert félelmetesnek érzi azt, hogyha ő a Szentlélek nélkül marad csak magában. És azt mondja, is engedelmesség lelkével támogass engem. Ugye ezek a kifejezések a Zsoltárban, hogy erős lélek, engedelmesség lelke, ezek mind a Szentlélekre utalnak. Milyen csodálatos ez, nem, hogy ha Isten lelke bennünk lakik, engedelmeskedni se nehéz, mert ő az engedelmesség lelke. Erősnek lenni se nehéz, mert ő erőt ad nekünk, lelki és fizikai erőt. Tehát gyönyörögjünk azért, hogy mi átlépjünk egy magasabb kategóriába. Ne csak igazságban ismerjük az Istent, ne csak ismerjük, hanem megismerjük, és lélekben is imádjuk, és tiszteljük őt. És szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy semmiképp ne mondjuk le az örök életről, ne játszunk azzal, hogy ezt vagy elnyerjük, vagy nem. Ne bízzuk magunkat arra, hogy hát én nem sok mindent tudok tenni, én csak egy ilyen kis szerencsétlenkedő ember vagyok, hát ha Isten megkönnyörül rajtam, hát ha eljutok az örök életbe, nem. Hanem ahogy Ellen White írja egy helyen, írta valakinek személyesen, azt mondta, bármit veszíthetsz ide lent, de azt tökéld el, hogy elnyered az örök életet. És az örök élet elnyerésének ez az útja, hogy megismerjük Istent, az egyedül igaz Istent, és akit elküldött, a Jézus Krisztust. És ennek olyan hatalma van, hogy lehet mögöttünk annyi bűn, annyira rossz természet, olyan sötét múlt, mint Manassénál volt, ha megismeri, hogy az Isten az igaz Isten az ember, annak olyan hatalma van, hogy teljesen új emberré teszi, és alkalmassá az örök életre. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük, hogy általa ismerhetünk téged, de add, hogy ne érjük be ezzel, hanem megismerni akarjunk téged. Urunk, sokszor olyan nyugtalanító, hogyha nem szereztünk friss és eleven tapasztalatokat te veled, mert akkor lehet, hogy csak az ismereteink alapján igyekszünk igazságban imádni téged, de csetnünk, botlunk ugyanakkor a magunk, küszködve a magunk bűneivel, hiányosságaival és fogyatékosságaival. Segíts, Urunk, hogy mi sóvárogva vágyakozzunk arra, hogy itt a földön megismerjünk téged igazán. Add a te szent lelkedet, akiről azt olvassuk, hogy az Úr ismeretének és félelmének lelke is, hogyha befogadjuk, akkor még inkább megtanít minket a te igazi megismerésedre, és akkor az Isten félelmet is kimunkálja mi bennünk, ami visszariad attól, hogy vétkezzék, és engedelmesség lelkével fog minket támogatni. Szerető mennyei atyánk, szívünkből kérünk ad, hogy értékelni tudjuk az örök életet, amiért te olyan kimondhatatlan áldozatot hoztál. Urunk, mi sokszor könnyelműek vagyunk, meg vakok, meg süketek, De te tudod, hogy mit ér az az örök élet, amit nekünk ajándékozni akarsz, hiszen a te egyszülött fiadat is odaadtad, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük, Urunk, az ígéretet, amit olvasunk, Krisztusunk, amit te mondtál, hogy az én juhaim hallják az én szavamat, követnek engem, és én örök életet adok nékik. Add, Urunk, hogy mi le ne mondjunk erről a célba érkezésről, erről, ami egyedül teheti értelmessé azt a földi életet, amit itt élünk. És add, hogy hálásak legyünk neked, és igazán felfogjuk, hogy ennek az egyszerű és érvényes útja az, hogy megismerjünk téged, az egyedül igaz Istent, hogy itt a földön, lélekben és igazságban imádjunk téged. Hallgass meg imánkat, és maradj mindannyiunkkal a te kegyelmedből. Amen.